Nagyon nagy örömmel köszöntöm a kedves gyülekezetet, minden jelenlévőt, és a mai délelőtt az a gondolat kerül majd egy kicsit átgondolásra közösen, amit a kedves testvérünk imádkozott, hogy hogyan lehet velünk a Jóisten a nehézségben. Hogyan van velünk? Nem lehet, bocsánat, hanem kijelentő módban szeretném ezt az igét körbejárni veletek. Hogyan van velünk a Jóisten a nehézségben? Lapozzuk fel második Mózes könyve 15. fejezetét, és ugye Mózes második könyvét tanulmányozunk szombatiskolán, mi egy picit most előre szaladunk, mert annyira megragadott engem ez a történet. Két hete ilyen beteg turnuson voltunk Bükön, és ebből a témával készültem arra a tábori szolgálatra. És ezt szeretném most nektek felidézni, amikor átkelt az egyiptomi szabadulás után a Vörös-tengeren a zsidó nép, és hogy mi következett utána. Olvasom a 22. verstől, tehát Mózes második könyve 15. fejezet 22. versétől a 25. versig. Ennek utána elindult a Mózes az Izraelt a Vörös-tengertől, és mentek Súr puszta felé, 3 napig mentek a pusztában, és nem találtak vizet. És eljutottak Márába, de nem ihatták a vizet Márában, mivel hogy keserű volt. Azért is nevezték nevét Márának. És zúgolódott a nép Mózes ellen, mondván, mit ígyunk? Ez pedig, Mózes pedig az Úrhoz kiáltott, és mutatott néki az Úr egy fát, és bevetette azt a vízbe, és a víz megédesedett. Ott adott néki rendtartást és törvényt, és ott megkísérté. Ugye az utolsó szóval szeretném a gondolatot felvezetni, ezt a történetet, hogy azt olvashatjuk, hogy az Úr megkísértette őket ott Márában, a pusztában. Alig, hogy egy nagy szabadulást ért át a zsidó nép, ugye a Vörös-tengeren száraz lábbal jöttek át, és csodával határos módon menekültek meg az egyiptomi seregektől. Ők aztán oda vesztek a Vörös-tengerbe. A nagy hálaének után, amit Mózes második fejezet 15. verse fejezete jegyez le, ugye micsoda öröm lehetett kiszabadulni Egyiptomból, és milyen csodálatos lehetett a népben az a gondolat, hogy na most itt a szabadság hazája. Most már nem kell szolgálnunk az egyiptomiakat. Mi szépen megyünk Kánaán felé, a boldogság, az ígéret földje felé, amit Isten megígért nekünk, ahogy a proféták és Mózesen keresztül most ezt az ígéret földjét elfoglalhatjuk. Azonban nem így folytatódott a nagy öröm, a nagy boldogság a zsidó nép részéről, hogy hát itt minden csodálatos lesz, pár hét alatt már ott leszünk a Kánaán földjén. Ugye sajnos 40 évet kellett erre várniuk, de majd ezt a szombatiskolán fogjátok látni, vagy majd azt tanulmányozzuk, hogy ez miért húzódott nagyon hosszan. Amit szeretnék viszont felidézni, hogy Isten megkísértette a népet. Hogy fordítanánk ezt le kicsit magyarosabban most, hogy könnyebben értsük, hogy megkísértette Isten.
Megpróbálta.
Van tehát ilyen, kedves testvérek, hogy Isten megpróbálja az embert, akár egy egész népet, akár embereket, bennünket is. Mindig azt mondjuk, hogy Isten gonosszal nem kísérthető, ő csak jót ad, minden tökélet, és ez így is van. De azért mégiscsak az van, hogy Isten, ugye ő nem adja a gonoszságot, nem ő adja a rosszat, nem ő adja a fájdalmat, de megengedi. Így mondja egy Mózes 5. könyve, 8. fejezet 2. versében is visszaemlékezik Mózes, hogy Isten megsanyargatott és megpróbált téged a pusztában 40 évig. Isten. Nem az ördög, nem az ellenség. Isten megsanyargatott, megpróbált téged. pusztában 40 évig. Hogy fejeződik be ez az igevers? 5. Mózes 8. fejezet 2. versben. Hogy miért? Na miért? Biztos mindenki ismeri ezt az igeverset. Megsanyargatott, megpróbált téged Isten a 40 éven keresztül, hogy megtudja, hogy mi van a te szívedben. Tehát minden egyes próbánk, minden egyes nehézségünk arról szól, hogy Isten előtt nyilvánvalóvá kell válnia, hogy mi van a mi szívünkben, és a magunk szemei előtt is, hogy mi van a szívünkben. Amikor próbált nehézségek érnek, akkor azért nem szoktunk úgy örülni neki, és nem szoktuk a Jóistent akkor nagyon dicsérni. Nem szoktuk nagyon áldani azért, hogy most próbát kapunk. És ez természetes is. De hogy hogyan fogadjuk ezeket a próbákat, hogy hogyan kezeljük a nehézségeinket, na, az már rajtunk múlik tulajdonképpen a hitünkön és az Istenhez való kapcsolatunkon múlik, hogy a próbákban hogy élünk, hogy viselkedünk, mit mondunk és mit teszünk. Ez történt itt, tehát visszakanyarodva egy kicsit a történetre, ez történt itt is, hogy képzeljétek el, a nagy szabadulás után magunk mögött van az egyiptomi sereg bent a Vörös-tengerben, ezektől már megszabadultunk, na most már mehetünk Kánaán felé. És mi történik? Ment a nép a pusztában 3 napig szomjúhozva. Isten megígérte, hogy felhő és tűzoszlopba vezeti őket végig a pusztai vándorlás során egészen Kánaánig, és Isten így vezeti a népet felhő és tűzoszlopba, hogy közben szomjazniuk kell. Istennek vannak útjai, amikor közben kicsit szenvedni is kell, kicsit nélkülözni is kell, nem is kicsit. Voltatok már 3 napig szomjasak, vagy bocsánat, volt, hogy nem ittunk 3 napig vizet? Hol itt a víz? Nekem már most kell vinni elnézést, akkor. Fél nap után is, amilyen melegek voltak, most azt hiszem mindannyian ittunk pár liter vizet naponta. A sínai félszigeten sem volt enyhébb mérsékeltebb az időjárás, hogy ott ki lehetett volna bírni 1-2 napot könnyen víz nélkül. Úgyhogy megpróbálta őket a Jóisten, pedig ő vezette őket a pusztában. Ne felejtsük el. A felhőoszlop úgy vezette őket, hogy nem volt vízük. Megpróbálta őket. És aztán mi jött ezután még nagyobb próba? Hát ezt még csak úgy 3 napot ki lehetett bírni valahogy, de végre ott van mára, ott van a tó, ott folyhatott bele valahonnan a forrás víz, és boldogan, örömmel vetették bele magukat a zsidók ott a pusztában, hogy na végre oldhatjuk a szomjunkat. És mi történt? Keserű volt, keserű. Hát biztosítatok már keserű teát, 1000 jó füvet, mi a táborban most rengeteg ilyen keserű gyógyteát kellett, hogy fogyasszunk. Ihatatlan, mondhatni, hogy ihatatlan volt ez a víz. 3 napi szomjúhozás után ihatatlan vizet adott nekik a Jóisten. Van így az életünkben, hogy egyik próba után úgy gondoljuk, hogy most már vége, most már ma valami jónak kell jönni, és jön egy még nagyobb próba. Szoktuk mondani, hogy az egyik próbából a Jóisten úgy visz bele, hogy belevisz egy nagyobba. Voltatok már így? És akkor azt mondjuk, hogy hát az előző nem is volt olyan nagy. Most zárójelben jegyzem meg, hogy a világunkban mi készülődik. De ezt ti is tudjátok. Bocsánat. Ugye felmérést végeztek nyugat-európai országokban is, hogy lesz-e háború. Franciaországban 55%-kal szavaztak a háborúra. Angliában már 50 alatt 42%-an. Németek is 41-42. Tehát, hogy az Európai Unió készül a háborúra. De nem csak az Európai Unió, mindenhol fegyverkezés van. Nem akarom elvinni erre a témát, de hogy egyáltalán nem biztos, sőt biztos, hogy nem, mondhatjuk azt, hogy nem lesz háború. Ez nem ijesztegetés, ez valós helyzet, és tudjuk jól, hogy Jézus a proféciában is azt mondta, hogy lesznek háborúk mindenfelé, nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Zárójel bezárva, tehát, hogy most nehézségben élünk. Most nagyon sok próbánk van, nagyon sok kihívás, egészségügyi, betegség, családi, rák, és a többi, és a többi. De lehet, hogy ennél lesz egy sokkal nagyobb próbánk. Mert nem biztos, hogy ki tudunk maradni a világháborúból, a harmadik világháborúból. Tehát, hogy ahogy megyünk a végidő felé, és megyünk Jézus második eljövetele idő jeleinek a beteljesedése irányába, ugye azt mondhatjuk, hogy egyre nagyobb nyomorúság vár erre a világra. Olyan nyomorúság lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, mondja Jézus is az apokaliptikus beszédben. Tehát mondhatni, hogy nem ijesztegetésképpen mondtam, de hogy a háromnapi szomjúhozás után lehet, hogy még jön egy nagyobb próba is a keserű víz. De most zárójel bezárva, ez kicsit az idők jelei és a történelmünk helyzete, tehát hogy ne számítsunk túlságosan jobb időkre, hogy na most túl vagyunk egy betegségen, túl vagyunk egy kis problémán, egy kis családi zűrön, stb. Sajnos elalszanak szeretteink, meggyászoljuk, elgyászoljuk őket, és megy az élet tovább, majd valahogy jobban, ilyenre ne számítsunk. Keserű víz. És még csak három napja vonulnak a pusztában, de már itt egy ilyen nehézséggel találják szemben magukat. De Istennél mindig van megoldás. És itt szeretném megerősíteni azt a kérdést, hogy hogyan van velünk Isten a nehézségben? Hogyan van velünk akkor is, amikor minden keserű? Amikor minden olyan keserű tényleg, szó szerint és fizikai értelemben is, és nem csak ízlelésben, hanem hogy az élet keserűségeit kell átéljük. A nép is zúgolódott, ugye, olvashatjuk természetesen, hiszen nem ilyen szabadságot vártak és ilyen életet Egyiptom után, de az Isten rögtön, vagyis Mózes, most Mózes felé fordítjuk a tekintetünket, hogy Mózesnek Isten mit mondott, és Mózes hogyan viselkedett a nehézségben. Na és szeretnélek benneteket arra kérni, hogy itt három dolgot jegyezzünk meg ebből a magatartásából Mózesnek, hogy Isten hogyan van velünk a keserűségben. Hogyan ad a keserűségbe mézet? Hogyan elegyít a keserűségbe mézet? Egyik énekből majd énekeljük a végén a 226-os énekből, keserűségünkbe elegyít mézet. Az első dolog, amikor keserűségbe kerülünk, az élet nagy próbáiba és nehézségeibe, hogy Mózes pedig az Úrhoz kiáltott. Mózes pedig az Úrhoz. Itt kezdődik minden. Hogy amikor keserűségbe vagyunk, amikor nehézségbe kerülünk, amikor betegségekbe, gyászba, vagy még a betegségek mélyebb fázisait éljük át, akkor mit csinálunk? Azt, amit a zsidók a pusztában zúgolódtak, hogy keserű vizet adott Isten nekik. És hogy, hát ez milyen Isten ez? Milyen Isten az, aki keserű vizet ad nekünk a szomjúságra? Mondták a zsidók. Hát milyen Isten? Felhoztok, ide vezetett, itt a víz, és most tessék. Zúgolódott a nép Isten ellen. Mózes pedig az Úrhoz kiáltott, ez az első. Ismeritek a 33. fejezetét Jeremiás könyvének, ott a második verset. Nem fontos fellapozni, de ha aki valaki nem ismerné, és nem biztos, hogy mindenki, akkor én felidézném a harmadik verset, bocsánat. Ezt mondja Isten Jeremiásnak, kiálts hozzám. Kiálts hozzám, ne csak úgy szólj hozzám, hanem kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Kiálts hozzám, és én megfelelek néked. Én megmutatom neked, hogy ebben a nehézségben, ebben a keserűségben, ebben a szenvedésben nagy dolgokat mutatok neked, hogy itt hogy vagyok veled. Megmutatom neked, hogy veled vagyok. Most maradva a betegségnél, ugye mondtam, az a betegségtábor, vagy betegtábor, vagy betegturnuson voltunk Bükkön, ott volt a Horsley doktor, ott volt egy mexikói orvos, nagyon aranyos orvosok, volt egy dán fizikoterapeuta, és volt 8-10 beteg, de velünk foglalkoztak a legtöbbet, pontosabban a feleségemmel. Tudnilik nem tud fölkelni reggel az ágyból délig, nincs ereje fölkelni, fájdalmak és a gyengeségek miatt, de ezt nem részletezem, hogy miért. És jöttek az orvosok, hogy így masszírozni, úgy masszírozni, ezt tenni, azt tenni. Nagyon, nagyon jó tanácsokat adtak neki. 3-4 gerincsérv is lehet már, gerincferdüléssel, egyebekkel. És az első dolog, hogy Isten miután kiáltunk hozzá, mutat egy fát. És megmutatta nekünk ezeket az orvosokat. És ezek az orvosok megmutatták, hogy én hogy masszírozzam a feleségemet, hogy föl tudjon kelni az ágyból. Hogy melyik csigolyákat kell kicsit nyomkodni, nem masszírozni, hanem nyomkodni sokáig. A Jóisten a betegségben mindig ad egy fát, ugye mondta Mózesnek, hogy kiálts hozzám, és íme ott egy fa. Ott egy fa. Fogd és vesd be a vízbe. És a víz megédesedik. És akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy hol van az a fa minden helyzetünkben, betegségünkben, hol van az az ágacska, amit ha a betegségre vagy a nehézségbe élünk vele, azt alkalmazzuk, akkor megédesedhet a keserű víz. Hozták a reggeli csodálatos vegán reggeliket, kásákat, hozták a legfinomabbnál finomabb az ágyba, a feleségemnek az ágyba, ahogy én is szoktam neki reggelenként vinni a feleségemnek az ételt. Tehát a Jóisten első ágacska mindig küld embereket a bajban. Küld embereket a bajban. És a természet gyógyító forrásait. Olyan gyógynövényteákat ittunk, olyan zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztottunk, olyan ételeket ettünk, ami gyógyító. Hogy éljünk ezekkel, a Jóisten azt mondja, minden helyzetben veled vagyok, csak ott az az ág, és tessék, vedd igénybe. Ebben a könyvben, aminek az a címe, hogy Válaszd az életet, a 141. oldalon van egy mondat, ami szerintem ennek a mai igehirdetésnek a kulcsmondata lehetne. Fejből így szól, vagy emlékeimből így szól. Isten minden bajban, minden bajban találhatunk egy-egy ágacskát, mely az élet nehézségeiben gyógyító forrás lehet. És azért fontos ez a mondat, mert azt mondja, hogy minden bajban. Nincs olyan baj, amire Isten nem mutathatna egy gyógyító ágacskát. De a következő fontos szó ebben a mondatban, hogy találhatunk. Tehát ha nem keresünk, ha nem kiáltunk az Istenhez, akkor nem találhatunk. És a harmadik dolog, hogy ezt az ágacskát bele kellett vetni a vízbe. Úgy maga az ág nem gyógyít meg, a fa nem gyógyít meg, hanem ha beleviszed, élsz ezzel a gyógyító eszközzel, élsz ezzel a gyógyító forrással, élsz azzal azokkal a jó tanácsokkal, egészségügyi, lelki tanácsokkal, élsz azzal az egészséges életmóddal, természettel, összhangban, amit Isten felkínál számodra a nehézségben. És kedves gyülekezet, ma mi, vagyis hát most az elmúlt hetekben mi ott ezt a témát így, meg ezt a mondatot így megtudtam, megismerhettem ebből a könyvből, sportot űzünk a feleségemmel abban, hogy a gyógyító ágakat keressük a keserűségben. Én is ezt tanácsolom nektek. elnézést, nem tartott egy jobb szót, hogy sportot űzzünk abból, hogy minden keserűségünkben keressük a gyógyító ágacskát, mert megtalálhatjuk. És hol volt ez az ág? Hol van ez az ág? Karnújtásnyira volt Mózestől. Hogy olvastuk itt? És mutatott néki az Úr egy fát, tehát biztos ott a közelben. Karnyújtásnyira volt az az ág, amit bele kellett vetni a keserű vízbe, amit bele kell vinni a keserűségbe, hogy megédesítse a keserű vizet, hogy iható legyen, hogy élhető legyen az életünk. Tudtok-e igét mondani arról, hogy mindig közelünkben van ez a gyógyító ág? Mindig van a közelünkben egy gyógyító ág.
Mindenki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatja.
Igen. De ez a közelség, igen, ez az imádság, ez bármikor, igen, ez még a tárgyat kiáltáshoz tartozik, hogy aki kiált az Úrhoz, annak Isten mutat egy fát.
Az Úr az imád, 23. Zsoltár.
Nagyon jó a 23. Zsoltár is, de én a 16. Zsoltár 8. versére gondoltam, 16. Zsoltár 8. verse, hogy szól? Most nekem is gyorsan fel kell lapozni, elnézést. 16. Zsoltár 8. verse. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Hát ez a jobb kezem felől van az Úr mindig, meg nem rendülök. Szóval ezt nagyon meg kell tanulnunk, hogy most ne a keserű vízzel foglalkozzunk mindig, hanem az Úrra nézzünk szüntelenül. Igen, most keserű az élet, most fájdalmaink vannak, most becsaptak, most csalódtam, most minden összejött. Vannak napok, amikor ugyan bal lábbal kelhetünk, vagy ugye minden olyan neki megyünk valaminek, összezúzzuk magunkat, elesünk, kiesik a kezünkből, szerintem ismerjük ezeket, és ezt mondjuk. De ezek kis dolgok, ugye még nem a háborúban élünk, hanem csak a hétköznapokban. De az Isten akkor is ott van jobb kezünk felől. Az Úrra, de akkor csak, ha az Úrra nézünk szüntelen, mert jobb kezünk felől van. Tehát sokszor nem előre kell nézni, hanem merre kell nézni? Jobbra. Jobbra, mert jobb kezünk felől van. Ne a problémát nézzük mindig, hanem az Urat nézzük, aki ott van jobb kezünk felől. Ott van az a gyógyító ágacska. Ott van jobb kezünk felől. És vessük be a vízbe. Mielőtt még ezt a gondolatot, hogy mit jelent bevetni a vízbe a gyógyító ágacskát, engedjétek meg, hogy itt egy csodálatos idézetet felidézek nektek a Jézus élete jó pásztor nevű fejezetből. Minden próbánkban olyan segítőnk van, aki sohasem téved. Sohasem hagy minket egyedül harcolni a kísértéssel, küzdeni a gonosszal, hogy végül a terhek és a bánat összetörjenek. Bár most elrejtőzött a halandó szemek elől, hitfülünkkel hallhatjuk hangját, ne félj, veled vagyok. Elviseltem bánatotokat, megtapasztaltam küzdelmeiteket, ugye, mint emberfia, szembenéztem kísértéseitekkel, ismerem könnyeiteket, én is sírtam. Ismerem a fájdalmat, mely túlságosan mély, sehogy emberi fül számára kibeszélhető lenne. Ne gondold, hogy elhagyatott, elfeledett vagy. Ha bánatodra egyetlen húr sem rezdül, egyetlen emberi szívben sem. Nézz rám, és élsz. Ezt meg kell jegyeznünk. Ha bánatodra egyetlen úr sem rezdül, Egyetlen emberi szívben sem. Nézz rám és élsz. A hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek. De az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő urad. Mert Krisztus soha nem hagyja cserben azokat, akikért meghalt. Mert Krisztus sohasem hagyja cserben azokat, akikért meghalt. Hát ez a második dolog, hogy ragadjuk meg ezeket a gyógyító ágakat, és egy gondolat még, hogy ezek a gyógyító ágak mi is lehetünk. Nagyon sok keserű, megpróbált ember él a környezetünkben. Lehet, hogy mi lehetünk azok az ágak, amiket Isten az ő életükbe be akar vezetni, be akar dobni, hogy így mondjam, hogy a keserű életüket megédesítsük. Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy mi jó, boldog házasságban élhetünk a feleségemmel, és nem is tudom, hogy hogyan bírnánk ki egymás nélkül az életet, de különösen abban a helyzetben, amikor most gyógyító ága lehetek a feleségemnek, miközben én is gyógyulásra szorulok még. Mindannyian olyan gyógyulásra szorulunk, de attól függetlenül gyógyító ágak lehetünk egymás számára. Hogyha senki nem masszírozná meg reggel, ha nem vinné be a gyógyszereit, ha nem sétálnánk délután egy kicsit, ahogy fel tudnánk állni, akkor nem is tudom, hogy mi lenne vele. Akkor idősek otthonába, vagy szociális otthonba kéne költöznie, vagy tolószékbe. De én annyira boldog vagyok, hogy én, hát nem azért, mert hogy ő ilyen állapotban van, hogy én gyógyító ágként élhetem az életemet, hogy a keserűségébe valami kis segítséget tudjak nyújtani. Nyilván azt a jó Isten teszi, de csak szeretnélek benneteket is arra bátorítani, hogy figyeljük mi is, hogy hol lehetünk gyógyító ágak. Hogy Ildikó is elmondta, hogy mi mindent megtett a kedves testvéréért, hogy enyhítse a fájdalmát, a betegségét. Nekem is Ildikó küldött a Lacin keresztül 10 évvel ezelőtt a kórházba ilyen, feleségem úgy hívja, hogy ilyen életmentő gyümölcsleveket, vagy mi is volt az Ildikó, ilyen zöldség-gyümölcsmix. És szinte csak az tartott életbe a kórházon, mert ott a kórházi ételt nem nagyon tudta menni, de szinte az adott életet nekem, hogy valami kis vitamin, kalória. És nekünk is azt hiszem, hogy figyelnünk kell, hogy hogyan lehetnénk gyógyító ágak, illetve nekünk, ha problémánk van, elfogadjuk-e a gyógyító ágakat. Megengedjük-e, hogy emberek tanácsoljanak bennünket? Megengedjük-e, hogy emberek lelki gondozzanak? Megengedjük-e, hogy emberek segítsenek nekünk? Közel engedjük-e magunkhoz azokat az embereket, akiket lehet, hogy nem is gondolnánk, hogy tudnának segíteni nekünk? Voltunk most egy mozgássérült táborba, és hát ott nagyon-nagyon kiszolgáltatott emberek vannak, ugye a tolókocsiban beszélni is alig tudnak. És ott is elmondtam nektek, hogy hiába vagytok tolókocsiba, nem csak ti keressétek az ágat, hogy kik jönnek segíteni nektek, ti is lehettek gyógyító ágak. Ti is egy kedves mosolyjal, egy jó szóval, sok áldás, sok örömet adhattok egymásnak. Akár ha egy szobába laktok az intézetbe, akár kivel találkoztok, úgyhogy meglepődtek egy kicsit. De azért úgy gondolom, hogy ezt szívesen fogadták. Kedves gyülekezet, mint ahogy mondottam, elfogadjuk Isten gyógyító ágát, Isten vigasztalását, Isten segítségét, de nagyon sokszor Isten embereken keresztül akar bennünket vigasztalni. Embereken keresztül akar tanácsolni, vagy az igén keresztül akar tanácsolni, helyzeteken keresztül. És azt mondja, hogy te ezt már ne fogyaszd, ezt az ételt. Vagy ezt most így fogyaszd, vagy úgy fogyaszd, vagy tessék sétálni, vagy tessék ezt tenni, azt tenni, mondják orvosok. Nagyon sok ember azért nem gyógyul meg, mert nem fogadja el az egészségügyi alapelveket, nem fogadja el a lelki tanácsot, és nem fogadja el azt, hogy ez életén változtatni kell. Úgy, ahogy azt a Jóisten szeretni. Én ezt tekintem az annak, hogy a keserű vízbe bele kell dobni az ágat. Nem elég, hogy csak ott van, nem elég csak tudni róla. Élni kell vele. Ha masszírozni kell, engedd magad masszírozni. Ha sétálnod kell menni, tessék kimenni, sétálni. Ez a gyógyító ág. Ha most ne vacsorázzál, hanem csak ebédelj később, hogy ne legyél éhes annyira vacsora időben, akkor ne vacsorázzál. Ezek a gyógyító ágok. Vigyál 2-3 liter vizet minimum naponta. Hogyha ezeket nem fogadjuk meg, nem tudja a Jóisten meggyógyítani az életünket. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez a történet késztessen bennünket arra, hogy mi is sportot űzzünk abból, hogy keressük a gyógyító ágakat. Ne maradjunk a keserűségeinkben, ne maradjunk a szenvedésekben, a panaszkodásokban, a nehézségekben. Kiálts hozzám, és én megfelelek néked, nagy dolgokat, csoda dolgokat mutatok néked. Az Úrra néztem szüntelen, ez a második, az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Harmadik, fogadd el az én tanácsaimat. Az igen, tele van ilyen tanácsokkal, hogy akik szeretnek engem, az én parancsomat megtartják. Szóval, hogy fogadjuk el, éljünk ezekkel, mert ekkor tudunk igazán gyógyulni, és az Isten minden helyzetben akkor velünk van, és a keserű vízünket, a keserű életünket megédesítheti, ahogy mások életét is rajtunk keresztül. Kívánom ezt mindannyiunknak. Amen.